Kedves testvérek, az igéhirdetésünk alapigéje az Efézusi Levél 5. fejezetének a 15-től 20. versei lesznek majd. De most nem ezt a szakaszt olvasnám fel, ahogy készülünk az igéhirdetésre, hanem a pünkösdről szóló beszámolót az apostolok cselekedetében, mégpedig annak a második részéből az első 13 verset. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek el beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zugás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén, maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában vannak, vagy Júdeában, vagy Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frigiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten fenséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegedtek meg. Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi is sokszor ilyen tanácstalanul állunk, akkor, amikor a Szentlélek munkájáról kellene szólnunk, hogy mit is jelent az, mit is végez a Szentlélek, miért jött el, mi a küldetés, amit ránk bízott. És tanástalanul állunk, amikor látjuk a te munkádat, mert felmérhetetlen, hogy milyen erő lakozik a Szentlélek munkájában, hogy hogyan tud megváltoztatni életeket, hogyan tud újjászülni embereket, hogyan újíthat meg egy egész gyülekezetet, hogyan viszi az evangéliumot az egész világra minden néphez. Köszönjük neked, Urunk, hogy az első pünkösd megtörtént, és így lehetünk mi is ma a te gyermekeid, Krisztus követői, mert hallottunk az evangéliumról, mert hirdették nekünk, és mert a te kegyelmedből rábízhattuk az életünket Krisztusra. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a küldetés nem állt meg, hanem minket is ebbe a küldetésbe hívsz, és köszönjük, hogy a Szentlélek által fel akarsz bennünket is vértezni, hogy képesek és készek legyünk ebben a küldetésben helytállni. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezzel bátorítasz ma is bennünket, és szeretnénk megnyitni a szívünket előtted, hogy valóban el tud nekünk mondani azt, és fel tud bíztatni a szívünket arra, amit véghez akarsz vinni az életünkben, rajtunk keresztül. Kérjük, így áld meg a mai igéhirdetést, áld meg Adóriánt, aki az igét hirdeti közöttünk, áld meg az ő beszédét, az ő szavait, hogy tudja azokat szólni a Szentlélek ereje által. De így kérünk azokért a helyekért, ahol ma igédet hirdetik, hadd tudjon megújulni azon keresztül, Uram, a te egyházad. Hadd frissüljön fel az irántod való szeretet és elkötelezettség. Hadd legyünk készek újra odaszállni magunkat arra, hogy a te országodat építsük, hogy tulajdonképpen te építesz, csak minket használsz ebben. Hadd legyünk készek odaadni magunkat erre. Így imádkozunk gyermekeinkért is, szólíts meg őket is a te igéd által. Így imádkozunk az országunkért, hogy mindazok, akik hallják ma a te igédet, hadd forduljanak hozzád bizalommal, hittel, Krisztusban, mint megváltóban bízva és reménykedve. Köszönjük, hogy megáldod a mai Isten tiszteletünket a te jelenléteddel, és szeretnénk nyitott szívvel állni előtted, és várni, hogy mit készítettél ma nekünk. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Ámen.
Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket. Nagy öröm az számunkra, hogy most pünkösd ünnepén megnyílhatott a gyülekezeti ház, az imaterem, és együtt lehetünk itt többetekkel, és azokkal is, akik online követik továbbra is az Isten tiszteletet, és nagyon vágyunk arra, hogy újra megteljen ez a ház Istenben hívő testvérekkel, és nem hívőkkel, akik azért jönnek el, hogy halljanak Istenről. És Isten igéjét hadd olvassam, ugyan énekeltük is, hogy az ő lelke törjön utakat hozzánk, hogy meghalljuk az ő üzenetét, és az efézusi gyülekezethez írt levélnek az 5. fejezetéből hoztam egy pár verset, és ezt hadd olvassam fel az igehirdetés elején. Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek, ne legyetek ostobák, hanem bölcsek. Aki értelmes, minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk. Ne legyetek hát ostobák, hanem ismerjétek fel, és értsétek meg az Úr akaratát. Többi már ne részekeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. Ellenkezőleg, inkább a Szentlélek töltsön be újra meg újra benneteket. Zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szentlélektől kapott énekekkel bátorítsátok egymást. Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel. Énekeljetek neki új éneket. Úrunk Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek, az Atyának. Rendeljétek alá magatokat egymásnak a Krisztus iránti tiszteletből. A múlt héten valaki fölhívott telefonon, hogy a munkámból kifolyólag, hogy nincsen a kisházában hátul ugye áram, elment az áram. És minden működik a házban, de ott hátul a kisházban nincs villany, és ott vannak a hűtőszekrények, úgyhogy jó, hogy időben észrevette, hogy egy hosszabbítót tudott odavinni, mert különben ugye az összes hűtőszekrénye, mélyhűtője ugye kiengedett volna, és megromlott volna minden, ami benne van. És ugye kimentem, és elkezdtem megkeresni, hogy hol lehet a hiba, és hol szakadt meg ugye az áram, hogy nincs ott a házban. Nincs áram, hogyha nincsen áram, akkor észleljük mindannyian, hogy valahogy az életünk egészen megváltozik, vagy éppen nem is tudunk semmit csinálni. Nem tudunk számítógépet bekapcsolni, nincsen ugye világítás, nem működnek a konyhai eszközök. Igazából nagyon hozzá vagyunk szokva, és egyszerűen függünk is ugye mindannyian az elektromos áramtól. Aztán amikor a munkámból kifolyólag vidékre mentem, akkor meg az M7-esen utaztam hazafele a busszal, és éppen előztem az autóval, és nyomtam neki a gázt, és azt tettem észre, hogy furcsán működik a motor, mert hiába nyomom neki, már padlógázon mentem, még csak 135-nél voltam, és hiába nyomtam, nem tudott tovább menni ugye a motor, mögöttem meg a BMW-s dudált, meg villogott, nem dudált, hogy menjek ugye félre. De hiába nyomtam a gázt, egyszerűen nem adott több erőt ugye a motor, és nem szokott ilyet csinálni, mert elég jó motor van benne, de nem volt erő. Nem volt erő a motorban, és ott maradtam, hogy gyorsan tudjak lehúzódni, hogy mögöttem elengedjem az autóst. Mindannyiunknak az a tapasztalata, különösen az elmúlt időszakban, az elmúlt évben, mióta ez a COVID-19 itt van közöttünk ebben a világban, hogy elfogyott az erőnk, hogy most már elegünk van. Elegünk van ugye már az online világból, meg elegünk van abból, hogy maszkot kell hordani, meg újabb és újabb dolgok, ugye zavarják meg az életünket, és vágyunk arra, ugye többször elhangzik ez a hírekben is, hogy a normális kerékvágásba visszatérjen az életünk. Meddig tart ez? Ugye tettük fel a kérdést az elmúlt időszak alatt. Mikor lesz már ennek vége? Betegségek, akikért imádkoztunk, és az a szomorúság, amikor halál hírét hallottuk, ismerősök, barátok, szeretteink körében, akiket elvitt ez a betegség. El vagyunk fáradva, mindannyian, és nincsen erőnk. És reménytelennek érezzük sokszor a helyzetünket, hogy hogyan tovább, és a jövőt egyáltalán. Ebben az élethelyzetben jobban tudunk azonosulni azzal, amit a tanítványok is átélhettek, csak sokkal mélyebben, amikor ugye Jézus meghalt, ott volt ugye a sírban, 3 napig teljesen ugye azt se tudták, hogy mi legyen. Aztán föltámadt a halálból, mert Isten föltámasztotta Krisztust, de még inkább szerintem értetetlenül álltak a helyzet előtt, hogy ezt már aztán abszolút nem értik, hogy mi történik itt. Egyszer csak megjelent, aztán elment Jézus, aztán tanította őket az Isten országa dolgairól, és aztán a 40. napon felemeltetett ugye a mennybe szemük láttára, és hallják az ígéretet, hogy ahogyan láttátok elmenni Jézus, úgy fog ő visszajönni hozzátok. És Jézus mielőtt felment a mennybe, azt mondta, hogy várjátok meg az Atya ígéretét. Várjátok meg, mert ő elküldi az ő lelkét. És ezek a tanítványok ugye ott együtt voltak a felsőházban, a felházban, és imádkoztak együtt, mintegy 120-an, ezt olvassuk az abcsában, mintegy 120-an voltak együtt, és várták az Atya ígéretét, hogy Isten, az ő mennyei atyuk beteljesíti azt, amit ígért. Mit is ígért? Ugye Joel próféta könyvében, és nagyon sok igében, de most a Joel próféta könyvét hadd olvassam, hiszen maga Péter is a pünkösdi beszédében ebből idéz az ott hallgató sokaságnak, hogy Joel 2:28-32 versében azt mondja, hogy az utolsó napokban, mondja az Isten, kiárasztom lelkemet minden emberre, és profétálnak fiaitok és leányaitok, a fiatalok látomásokat látnak, az öregek pedig álmokat álmodnak. Azokban a napokban szolgáimra is kiárasztom lelkemet, férfiakra is, meg nőkre is, és ők is profétálnak. Istennek a népe ebben a váradalomban élt. Ezékiel proféta által egy másik látomást is ugye enged megláttatni, amikor a profétanak azt mondja az Úr, hogy profétálj ugye ezeknek a halott csontoknak. Ezékiel 37-ben olvassuk. És jöjj lélek, és támadjon élet ugye ezekben a csontokban. És Isten ugye ez a profétai látomás által előrevetíti azt, hogy ő elküldi az ő lelkét. El fogja küldeni az ő lelkét, ahogyan megígérte. Erre vártak, ugye, Jézus életében ez megbizonyosodott, hiszen Jézus Krisztus, amikor megkeresztelkedett, amikor ugye keresztelő János bemerítette őt, akkor leszállt rá a Szentlélek. Ez már a kezdete volt annak, hogy itt valami üdvtörténeti esemény történik. Egy olyan, ami még eddig nem volt. Isten betartja az ő ígéretét és megvalósítja azt. Pünkösd ünnepén azt ünnepeljük, hogy bennünk van Isten. Ugye karácsonykor Immanuel, velünk az Isten, Jézus Krisztus testé lett. Pünköstkor viszont az Isten lelke lesz testé, mondhatjuk így, hogy ő az emberi életünkben, az emberi testünkben az lakozást vesz, közöttünk lakozást vesz, bennünk az Isten. Emlékszem, amikor részt vettem egy konferencián, egy férfi konferencián, nagyon lelkesítő volt a tanítás, a dicsőítések, és az a közösség, ahogyan ott együtt voltunk, és az ige hirdető beszélt arról, hogy Isten lelke által milyen dolgokat, milyen nagy dolgokat vitt véghez ugye Isten az egyház történetben. Calvin János, D.L. Moody, vagy Wesley, vagy vetjük ugye Bill Grahamet, ugye, és mindazokat, akiket Isten hatalmas erővel használt az ő országa építésében. És arra bátorított minket, ott akik férfiak voltunk, hogy ne felejtsétek el, hogy bennetek ugyanaz a lélek van, aki lakozott Calvin Jánosban, meg Billy Grahamben, a nagy hit hősökben, és aki magában, aki maga a Szent Háromság Isten. Óriási volt ezt az egyszerű igazságot hallani, hogy mi azt a lelket kaptuk, aki hatalmas erővel munkálkodott az elmúlt évszázadok során is. Isten lelke itt van bennünk, akik hiszünk. Ebben a levélben, amiből felolvastam egy részt, Pál azt írja az efézusi gyülekezetnek, hogy imádkozom, hogy megtudjátok, első fejezet 19. verse, milyen mérhetetlenül nagy Isten ereje, amely hatékonyan működik bennünk, hívőkben. Ugyanez az erő mutatkozott meg akkor is, amikor az Atya feltámasztotta Krisztust a halálból, és a mennyben a jobbjára ültette. Emlékeztetni kellett a hívőket arra, hogy ne felejtsétek el, hogy azzal az erővel, amellyel Isten feltámasztotta Jézus Krisztust, azzal az erővel munkálkodik bennetek is. Annyira hamar elfelejtjük ezt. Annyira hamar tényleg a körülmények, a saját életünk, a bukásaink, a bűneink lehúznak bennünket, és elfelejtjük azt a drága igazságot, hogy akik hiszünk Jézus Krisztusban, akik hiszünk az ő halálában és feltámadásában, megkaptuk Istennek a lelkét, és hatalmasan munkálkodik bennünk. Ezt láthatjuk ebben a pünkösdi történetben. És ezt olvasta fel Gábor, ugye, és mindannyian jól ismerjük ezt a történetet, akik hívők vagyunk. De annak a hátteréről egy kicsit hadd beszéljek, hogy ez az aratás ünnepén történt. Azaz az aratást megelőzően az első zsengét, az első kévét bemutató ünnepséget tartották ott ezekben a napokban Jeruzsálemben, és érkeztek a római birodalom minden tartományából oda hívő zsidók Jeruzsálembe, hogy ünnepeljék, hogy Isten megáldja őket, az aratást, bemutatták az első kévét, hogy ünnepeljenek, hogy Isten ilyen gazdagon gondjukat viseli. És ezen a napon nem véletlen, Istennek az időzítése a legtökéletesebb, hogy ezen a napon ugye hirtelen zúgást támad, és mindegy lángnyelvek jelennek meg a tanítványok feje fölött, és kimennek az utcára, akik eddig be voltak zárva, félelmek között éltek, ugye, hogy akkor őket is majd keresztre feszítik, nem csak Jézust. Kimennek az utcára, és hirdetik különböző nyelveken az Isten csodálatos dolgait. Ezen az ünnepen, ami jelképe annak az első zsenge bemutatásának, az első ugye, kéve bemutatásának, hogy ők, akik a lélek első zsengét kapták, ezt mondja a Római Levél 8. fejezet 23. verse. Mi, akik a lélek első zsengét kaptuk, mondja Pál. Tehát Isten ezzel a képpel bizonyította meg és mutatta meg azt, hogy ez még csak a kezdete, hogy Jeruzsálemben mindannak, amit ő fog tenni ebben a világban. És ha visszanézünk az elmúlt 2000 évre, láthatjuk, hiszen itt állhatunk, itt lehetünk Isten házában, és őt imádhatjuk, mert az Isten munkája nem állt meg ott Jeruzsálemben. Nem halt el, hanem mint az első zsenge bemutatásra került, ugye, az Isten népe életében a lélek kitöltésekor, és aztán ez terjed tovább, hogy ennek aratás legyen a vége. Beszélgettünk pont egy kicsit itt az énekesekkel az elején, arról, hogy van egy ének, amit majd énekelni fogunk. Sokan ezt nem szeretik, azt az éneket, vagy gondjuk van vele, több okból kifolyólag, de arról kezdtünk beszélgetni, hogy az, hogy a Szentlélek Istenhez énekelünk, vagy őt megszólítjuk, az olyan furcsa. Azt beszéltük, hogy a régi gyülekezetben, ezt így hallottam most, tehát voltak olyanok, akik ezt nem is engedték meg, és nem is lehetett ugye beszélni a Szentlélekhez. És nagyon fontos erről beszélni most, amikor a pünkösd ünnepén vagyunk. Mert pont erre készültem, és ezt nem is tudtam, ezt az információt, ezt a helyzetet, hogy Istennek a harmadik személye, Atya, Fiú és Szent Lélek, ugye a harmadik személye a Szent Lélek, a lélek. És ő személy. Azt látjuk, hogy ő a harmadik személye, a Szent Háromság, egy örök és igaz Istennek. Nem egy erő, egy puszta erő, aki ott van az Isten, az Atya és a Fiú között, hanem ő ugyanúgy személy. Azt mondják a hitvallások is, az apostoli hitvallás, hogy hiszünk a Szentlélekben. Hisszük ugye őt is, hogy ő egyenlő az Atyával és a Fiúval. Ő személy, ő hozzá lehet imádkozni, ő vele lehet beszélgetni, meg lehet őt szólítani, és ő maga is szól mi hozzánk. Sőt, imádkozik értünk, ezt olvassuk a levélben. Az az Istennek az akarata, hogy megszentelődjünk. Ezt írja Pál apostol a Tesszalonikai gyülekezetnek, a 4. fejezetben. Az az Isten akarata, hogy szentek legyünk. És amikor most együtt vagyunk ezen a pünkösdi ünnepen, nagyon fontos, hogy ezt újra felidézzük. Ahogyan múltkor a Bence a prédikációjában említette azt, hogy ha le akarunk térni Istennek az útjáról, akkor felejtsünk el dolgokat, amiket Isten mondott nekünk. Tehát emlékezzünk ahhoz, hogy ott maradjunk Isten mellett. Szükségünk van erre az emlékeztetésre, arra az emlékeztetésre, hogy kicsoda a Szentlélek, és hogy mi az Istennek az akarata. Hogy Isten az ő szent lelkét azért árasztotta ki, hogy bennünket megszenteljen. És ez a szó a héber szóban, ezt is már többször mondtunk, de hadd mondjuk újra és újra, hogy a szívünkbe, lelkünkbe vésődjön, hogy ez azt jelenti, hogy Isten számára el van különítve. Voltak a Isten népe életében a názírok, ilyen volt például Sámson. Ő neki az volt a jele, ugye, hogy nem volt levágva a haja, nem ivott bort, sem részegítő italt, mert ő az Isten számára volt elkülönítve. Mindenki látta róla, hogy egy názír, egy szent ember. Ő nem közönséges, ő szent. De ugyanígy látjuk, hogy Isten kiválasztotta ugye, a papságot, a lévitákat, hogy ők szentek legyenek. Őket külön választott, hogy ők ott legyenek Isten színe előtt, és képviseljék a népet. Vagy bizonyos eszközöket nem lehetett használni, ugye csak a szent sátor, vagy a szent templom, vagy a templomnak a használata során az áldozat bemutatáskor a szent volt. Vagy ha valaki azt mondta, hogy ez szent, az azt jelenti, hogy ez nem lehetett hozzányúlni. Nem lehetett közönséges, hétköznapi dolognak érinteni őt. Isten arra hívott el bennünket, hogy megszenteljen minket. Hogy maga számára elválasszon minket. Hogy mi az övéi legyünk. Hogy teljesen az egész életünk, magatartásunk az ő szentségét tükrözze vissza. Isten az ő maga számára hívott el minket. Milyen csodálatos üzenete ez az evangéliumnak, a jó hír, hogy ő azt akarja Isten, hogy vele legyünk közösségben. A Szent Háromság Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, aki tökéletes szeretet közösségben él, megteremtett bennünket, hogy az ő szeretet közösségébe behívjon minket. És mi ezt elfelejtettük, hiszen a bűn, a lázadás következtében kiestünk ebből a szeretet közösségből. De Isten utánunk jött, elküldte Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, hogy vissza váltson magának bennünket. Hogy újra vele legyünk közösségben, hogy újra Istennek a szeretetét megtapasztalhassuk. Hogy újra helyreálljon az életünk. Nagyon sok ember ezért keresi Istent a hiába való dolgokban, mert Isten az élet értelme. Bálványoknál keresi, de Isten arra hív minket, és arra választott ki bennünket, hogy az övéi legyünk. Ezt mondja, annyira szeretem ezt az ígét a 3 Mózes 20:8-ban. Azt mondja az Úr, hogy én szentellek meg titeket. Az Úr végzi ezt bennünk. Nem nekünk kell ezt megcselekednünk. Nem nekünk kell valamit tennünk azért, hogy az Isten elfogadjon bennünket, hogy szentekké váljunk. Hanem az Úr azt mondja, hogy én vagyok a ti megszentelőtök. Reméljük és bízunk abban, hogy az elmúlt évtizedek alatt is ezt hallgattuk ugye az ige hirdetések során, de az elmúlt évben kifejezetten törekedtünk arra, hogy a prédikációs sorozatokban Istennek, az ő lelkének a munkája előttünk legyen, abban megerősödjünk. Így volt szó ugye a gyülekezetről, hogy mit is jelent egy gyülekezetnek, Isten egyházának lenni. Hogy néz ki egy olyan gyülekezet, ahol a Szentlélek uralkodik? Ekkor foglalkoztunk az Apcsel 2:42-47 ősszel. És most pedig a lélek gyümölcse sorozatban vagyunk benne, hogy ez is megmutassa azt, hogy az Isten lelke munkája termi meg bennünk ezeket a tulajdonságokat. Nem mi erőszakoljuk ki ezt ugye magunkból, erőltetjük ki magunkból, hanem Isten lelke munkája ki ezt. Ez az evangélium, és lehet, hogy ebben megfáradtatok. Ebben meg lehet fáradni, amikor az ember elkezd erőlködni, és úgy éli a hívő életét. Úgy, ahogyan a galaták is elfáradtak ebben, és azért mondja nekik ugye Pál így, hogy hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szentlélekben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni. Olyan sok minden történt veletek. Talán minden hiába volt. Remélem, hogy nem. Mit gondoltok, Isten azért adja szent lelkét nektek? Vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal köztetek, mert megtartottátok a törvény előírásait? Nem, hanem azért, mert amikor hallottátok az örömhírt Jézusról, hittetek benne. Azt mondja, hogy azért kaptuk az Isten lelkét, mert elhittük az evangéliumot. És akkor Isten megszentel bennünket. Elválaszt magának. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjünk. Lehet, hogy most úgy öltök itt, hogy otthonaitokban, hogy azt mondjátok, hogy hát igen, ezt tudjuk. Ezt ismerjük. Ez természetes. Hát igen, Isten igéje ezt mondja, hogy mi szentek legyünk, hiszen ő a szent hívott el bennünket. Mégis ezen a pünkösdi ünnepen Isten vizsgálja meg a szívünket, az ő lelkét engedjük, hogy megvizsgálja a szívünket, hogy hol állunk ebben a megszentelődésben. Mert valóban a megszentelődés az egy folyamat, egy életünk végéig tartó folyamat. Isten újjászült bennünket az ő lelke által, akik elhittük az evangéliumot, és ha valaki van itt ma közöttünk, aki még nem született újjá, azt hadd hívjam fel arra, hogy te még akkor halott vagy. De Isten hív téged arra, hogy éljél, hogy kérd azt, hogy szüljön újjá az ő lelke által. És hogyha újjászülettél, megtértél, akkor Isten elkezdi az ő jó munkáját, és az életünk végéig tart ez a folyamat, hogy ő megszentel bennünket. Azt mondja egy igében, az ige egy helyen, hogy szentek legyetek egész magatartásotokban. Hol tartasz most az életedben? A hívő életedben? Lehet, hogy csak 3 éve vagy hívő. De akkor is látod azt, hogy Isten változtatott és formált téged? Hogy egyre inkább az ő képére és hasonlatosságára változol? Vagy lehet, hogy már 60 éve vagy hívő, vagy 70 éve, vagy 30 éve. Az Isten útján jársz. De az a kérdés, hogy nem az idő számít, hogy mióta tértél meg, hanem az számít, hogy hol állsz ebben a folyamatban. Hogy mennyire tudod elmondani azt, hogy Isten az ő megszentelő munkáját végzi benned, formál téged, és látod a folyamatot, a változást. Nem azt, hogy elérted a tökéletességet, mert azt mondja az ige, hogy nem érjük el soha, nem leszünk tökéletesek. De törekszünk rá. De ott vagyunk, növekszünk a Krisztusban, vagy még inkább, ahogyan Keresztelő János mondja, hogy nekem még inkább alább kell szállnom, hogy ő pedig növekedhessen. Úgy növekszünk Krisztusban, hogy Krisztus növekszik mi bennünk. viccelődtünk többször azzal, hogy nekem is ugye szakállam lett itt a karantén alatt, és Montinak is szakálla lett, őnek illetleg hamarabb, meg mindenkinek már kezd szakálla lenni. Lányoknak még nem láttam, reméljük, hogy nem. De viccelődtünk azzal, hogy mindannyian ugyanarra a képre formálódunk, hát ugye hasonlítunk egymásra férfiak, és ez abból a nem viccből fakad, hanem abból a valóságból, amit így mond az ige, hogy mindannyian ugyanarra a képre és hasonlatosságra, Krisztus képére formálódunk át, a lélek által, dicsőségről dicsőségre. Ezt jelenti a megszentelődés, hogy elhívott minket Isten, megszentel minket, hogy olyanná váljunk, mint az ő fia, Jézus Krisztus. Nem úgy, hogy olyan szakállunk lesz, mint Jézusnak, mert valószínűleg neki volt, hanem a mi egész életünk, amiről az eddigi igehirdetés sorozatokban is hallottunk, hogy a lélek megtermi bennünk ezeket a gyümölcsöket. Hogy egyre inkább az egész magatartásunk, gondolkodásunk olyan lesz, mint Krisztusé. Van nekünk ebben részünk. Valóban van nekünk. Az újjászületésben semmi részünk, nem tudunk semmit ahhoz hozzátenni. Ott úgy megyünk oda Isten elé, hogy csak a bűneinket visszük, és Isten megkönyörül rajtunk. A megszentelődésben a hívő embernek van része, hogy mi magunk is oda szánjuk magunkat. Minden Istentől van. Azt mondja, ő munkája bennetek még a cselekvést, meg az akarást is, de nem vagyunk passzívak benne, ez nagyon fontos. Nagyon sokszor azt tapasztalom hívő embereknél, hogy hátradőlnek, és várják, hogy már a lélek munkálkodjon. És nem csinálnak semmit. Mert félreértelmezik az igének bizonyos kijelentéseit arra, hogy Isten szuverén, az ő lelke fúj onnan, ahonnan akar, megy oda, ahova akar, nem tudjuk, hogy nem tudjuk őt irányítani, nem tudjuk befolyásolni, de mégis nekünk 100%-ig felelősségünk van abban, hogy mi, akiket újjászült a lélek, Isten tetszésére éljünk. Nagyon szeretem ezt az igét, amikor Pál azt mondja, hogy akár élünk, akár halunk, az a mi célunk, az a mi törekvésünk, hogy az Isten tetszésére éljünk. Hadd kérdezzem meg tőletek ezt, hogy van-e ez a vágy a szívetekben? Vagy már érzitek, hogy elhalványult ez? És talán a sok bukás következtében azt mondjátok, hogy úgy se lehet megfelelni Istennek. Nem is kell ezzel foglalkozni. Nem kell szent életet élni, hiszen úgy se lesz tökéletes az ember. Nem, hadd hívjalak titeket arra, hogy Isten arra hív, hogy legyünk tökéletesek, mint a mennyei atyánk is tökéletes. Hogy Isten tetszésére éljünk. Az az ő akarata, hogy megszentelődjünk. Hogy a mi életünk az más legyen, mint azoké, akik nem ismerik Krisztust. Nagyon szomorú látni azt, amikor nem látunk különbséget hívő ember életvitele, meg a nem hívő ember életvitele között. Ha nem kezd el beszélni, meg se mondanád, hogy ő hívő. Szomorú valóság az, amikor évtizedek alatt hívő ember nem növekszik a Krisztusban. És mindenféleképpen nagyon figyelmeztetés az, testvérek, kedves gyülekezet, hogy Isten bennünket arra hívott el az ő népét, hogy mi mások legyünk. Ne olyanok legyünk, mint a világ. Ezt is tudjuk, de nagyon sokszor, amikor találkozunk az igében, vagy valaki figyelmeztet erre, akkor mi az első reakciónk? Védekezünk, vagy visszatámadunk, hogy nem, mi szentek vagyunk, mi a gyülekezethez tartozunk, mi hívők vagyunk egy ideje. De nagyon sokszor mégsem követi az életvitelünk az, hogy mi másképp gondolkodunk. A pénzről, a munkáról, a házasságról, a válásról, a gyereknevelésről, a társadalomról, a gazdaság, mindenről másért gondolkodunk, mert mi Isten igéje alapján egy szent életet élünk, mert Isten a szent lelkét adta nekünk. Lehet, hogy reménytelennek látjuk a helyzetünket, és lehet, hogy úgy érezzük, hogy szükségünk van arra, hogy Isten megújítson minket, az nagyon jó. Nagyon jó lenne, ha ilyen reménytelennek látnánk mindig a helyzetünket. De nem látnánk teljesen reménytelennek, azaz a bátorítást is meghallanánk, hogy Istennek az az akarata, hogy megszenteljen minket. De valóban azt mondja az Isten igéje, hogy ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét. És mivel ezt mondja az ige, ezért ez egy valóságos probléma hívő emberek életében. Itt most rólunk van szó, testvérek. Hogy megszomoríthatjuk Istennek a szent lelkét. Pont azáltal, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy az Isten szent lelke szent életre hívott el minket. Megvetjük ezáltal. Ézsaiás 63:10 egyébként az az ige, amit idéz Pál apostol, és ebben az igében azt olvassuk, Ézsaiás 63:10, Ők mégis lázadoztak ellene, szent lelkét szomorították, ezért ő is ellenségükké lett, sőt, harcolt ellenük. 78. Zsoltár 40. verse is, az egész 78. Zsoltár azt mutatja be, hogy Isten milyen hűséges volt az ő népe életében, hogy kihozta Egyiptomból, vezette őket, csodákat mutatott meg, és azt olvassuk, hogy ők mégis lázadtak ellene, és megszomorították az ő lelkét. És ezt mondja itt Pál apostol a gyülekezetnek, ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, ki által el vagytok pecsételve. Lehetséges az, hogy megszomorítjuk Isten lelkét, de Isten lelke nem fog minket elhagyni soha. Hadd hirdessem ezt nektek. Az ige alapján bizonyossággal, meggyőződéssel hirdetem és vallom, hogy Isten lelke, akiben lakozást vett, soha az életben nem fog elmenni onnan. Ez a mi reménységünk, ez a mi üdvbizonyosságunk, hogy Isten elkezdte a jó munkát Filippi 1:6, és ő befejezi Krisztus Jézus napjáig. Ezért bízunk Istenben, kapaszkodunk az ő ígéreteibe. Nem eshetünk ki Istennek a kegyelméből. Akiket elhívott, Róma 8, akiket elhívott, azokat meg is dicsőíti. Múlt időben mondja ezt a Pál apostol. Annyira bizonyos, hogy nem eshetünk ki a kegyelemben, nem hagy el minket Isten lelke. Akiket újjászült, azokat megtart. Ezt mondja az Isten ígéje. Egy olyan képpel hadd illusztráljam ezt, ami egy családi kép, ugye. Az én gyerekeim nagyon furcsa módon, de szoktak rossz dolgokat tenni, nem is tudom, hogy lehet ez. Szoktak bűnt elkövetni, és ezt amikor észreveszem rajtuk, akkor nagyon el vagyok ugye keseredve. Sok összetevője van neki. Nagyon szomorú vagyok ugye amiatt, hogy már annyiszor elmondtam neki azt a dolgot, hogy hallgasson ránk, hogy figyelje ránk, hogy ne üsse meg a testvérét, hogy ne beszéljen csúnyán. És mindig, és újra. Elszomorodok, és van, hogy van következménye is annak, hogy valami rosszat tett. De még egyetlen egyszer sem mondtam azt a gyerekeimnek, hogy innentől kezdve ki a házból, nem vagy a gyerekem, és ki vagy zárva a családból, mert vétkeztél. És én csak egy bűnös apa vagyok, de egy apa nem tesz ilyet, aki apa, aki igazi apa. Most ne beszéljünk a szörnyű esetekről, de egy igazi apa, egy apa nem tesz ilyet, mert egy gyermeke vétkezik, nem zárja ki a családból. Mennyivel inkább igaz ez, ami mennyi apukánkra, Jézus Krisztus által, mennyi édesatyánkra, hogyha mi vétkezünk, ha mi elbukunk, de nem zár ki bennünket, nem rúg ki a családból, nem mondja azt, hogy végeztem veled, menj most már a színem elől, hanem az ő lelke által bennünk van, bennünk is marad, de megszomorodik. Ez is mutatja azt, hogy az Isten lelke személy, mert csak egy személyt lehet megszomorítani, egy erőt, azt nem lehet. De a személyt meg lehet. Nem tudom, hogy mikor voltál te is így, mint Izrael, mint az új Izrael, ugye, az új Izrael Isten népe, az új szövetségi gyülekezet, mi vagyunk az új Izrael, és ezért mondja Pál apostol, idézi az Ézsaiás 63:10-et, hogy mondtam, hogy ne szomorítsátok meg az Isten lelkét, mert annyira sokszor így vagyunk. Annyira sokszor beleesünk abba, hogy megszomorítjuk Isten lelkét. De ott kérdezem azt meg tőletek, hogy mennyire gondoljátok azt, hogy tényleg őt megszomorítjátok, azaz azon szomorkodtok, hogy megszomorítottátok, vagy azért, mert esetleg féltek, hogy Isten elveszi az ő áldását és megbüntet titeket. Vagy éppen, hogy kiestek a kegyelemből, mentek a pokolra, a kárhozatra. A legszörnyűségesebb gondolatok, amik az embert érhetik hívő emberként. És úgy gondolom, hogy a legnagyobb változás, amiben hívő emberként szükségünk van, az az, hogy lássuk Isten lelkét, amint szomorú, amint szomorkodik. Nem ítél, mert azt mondja, hogy nincs kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, Róma 8, ugye, első verse. Nem kárhoztat minket most már senki. Ki ítélne minket el? Krisztus az, aki megigazít minket, de szomorkodik felettünk. Úgy gondolom, hogy ha az Isten igéjét, ezt az igazságot beengedjük a szívünkbe, akkor ez segít bennünket abban, hogy a megszentelődésben előrébb haladjunk. Hogy a mi bűnvallásunk is Isten szerint való legyen, Isten előtt kedves legyen, hogy mi magunk is szomorodjunk meg azon, hogy mi most az Isten lelkét szomorítottuk meg. Azzal, hogy vétkeztünk, azzal az Isten szívét törtük össze. Az ő szívét törtük össze. És egészen más akkor, így gondolni Istenre, és hozzámenni összetört állapotunkban is, mint esetleg vezekelni előtte, vagy megszüntetni vele a kapcsolatot, és innentől kezdve az ember nem ismer imádkozni hozzá, mert bűntudata van, mert szégyen gyötri belülről, mint az, hogy igen, elestünk, elbuktunk. A példabeszédekben memorizáltam mostanában egy igét, ami azt mondja, hogy kimondhatja magáról azt, hogy bűntől tiszta vagyok. Ez jó újra és újra hallani. Nem mondhatjuk magunkról ezt. Nem mondhatjuk azt, de azt igenis, hogy amikor vétkezünk, akkor megszomorodunk, mert tudjuk, hogy az Isten lelkét szomorítottuk meg. És akkor Isten az ő szent lelkét, az ő erejét újra visszaadja nekünk. Mert ezt mondja, hogy megszomorítjuk Isten lelkét. Nem elveszük, de megszomorítjuk. És igaz az, amikor sokan azt az igét úgy értelmezik a Galata levélben, hogy ki lehet esni a kegyelemből, hiszen van ott egy ilyen ige, hogy a kegyelemből pedig kiestetek. De ez az ige nem azt jelenti, hogy elhagy bennünket Isten, és kiesünk a kegyelemből, hanem az Istennek a kegyelmének az áradatából, az ő erejéből esünk ki. Valóban Isten nem vállalhat közösséget szentségtelen dolgokkal. Nem áthatja meg a bűneinket. Nem áthatja meg a mi bűnös életvitelünket. Erről beszél itt Pál apostol. És tanítja a gyülekezetet, és bennünket is. Hogyha a szívünkben állandóan újra és újra engedünk egy bűnnek, de újra és újra Isten előtt oda megyünk, akkor Isten segít bennünket. De ami ragaszkodunk ahhoz a bűnhöz, megkeményítjük a szívünket, eltompul a hallásunk, nem veszük észre, amit Isten nekünk mond, ott Isten lelke elhallgat. És onnantól kezdve így mondja az ige, hogy eltompul a hallásunk. És elveszítjük az erejét. Onnantól kezdve erőtlen keresztény emberként éljük az életet. A héten utaztam, én sokat utazom ugye a munkámból kifőleg, és hogy mentem Budapesten, láttam egy táblát, és ki volt írva, hogy diadalmas keresztény gyülekezet. És vasárnap 10 órakor istentisztelet volt, még talán 2. És úgy furcsa volt ezt így, hogy diadalmas keresztény gyülekezet. Rögtön én, mint konzervatív keresztény, rögtön egy karizmatikus gyülekezet jutott az eszembe, akik ott csápolnak, és ugye a Szentlélek keresztséget vallják. De aztán elkalandozott ettől a gondolatom, és kezdtem azon gondolkodni, hogy tényleg, diadalmas keresztény az én életem? Diadalmas életet élek? Erőteljes az én életem? Nem azért, mert én vagyok valaki, hanem azért, mert az Isten lelke az én bennem lakik és megszentel. De el tudom-e mondani, vagy inkább azt, hogy egyik bűnből a másik bűnbe, egyik lázadásból a másikba, egyik bálványimádásból a másikba jövök és bátortalanul állok Isten előtt, és nem tudok diadalmasan az Isten lelke erejével menni, mert mindig csak megszomorítom őt. Isten lelke indítson bennünket önvizsgálatra. Csak ő képes erre. Engedjétek, hogy Isten igéje által most az otthonainkban, a csendességünkben is hadd kérdezzen minket, hogy vajon nem szomorítod meg Isten lelkét? Milyen dolgokkal? Itt van a felsorolás. Nagyon fontos a szövegkörnyezetet mindig megbeszélni. Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat. Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja. Legyen a beszédetek kedves és építő. Ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki által megvagytok jelölve arra az időre, amikor elnyeritek a teljes megváltást. Tisztítsátok ki magatokból a keserűséget, haragot, indulatosságot és mindenféle egyéb gonoszságot. Soha ne kiabáljatok mérgesen a másikra. Ne kívánjatok rosszat senkinek. Ne átkozódjatok. Ellenkezőleg legyetek mindig kedvesek és együttérzők. Bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ne szomorítsátok meg Isten lelkét itt és a következő versekben. Isten leírja, hogy mikkel tudjuk. A beszédünkkel, a haragunkkal, az indulatunkkal, a romlott beszédünkkel, a pletykálkodásunkkal, amikor a másikról mindig csak rosszat mondunk. Hitetlenségünkkel, hitetlen gondolatainkkal, kicsinhitűségünkkel. Olvassuk az igét, és engedjük, hogy Isten beszéljen hozzánk, és indítson minket ilyen szomorúságra. Teljetek meg lélekkel, ezt mondja az ige, hanem teljetek meg lélekkel. Hoztam egy ilyen üres flakont. Az a kérdés, hogy ugye ebben levegő van, hiszen mindenben van ugye levegő, hogyan lehet ugye ebből az üvegből kivenni a levegőt? Egy nagy kérdés, ugye? Most nem hoztam kompresszort, mert így azt otthonról nehéz elhozni, de lehetne próbálkozni azzal, hogy belerakunk egy kompresszort, így kiszívjuk. De ugye abban az esetben összehúznánk ezt a flakont, és szétmenne, ugye? És nem lehetne használni tovább. Ezt úgy lehet ugye kiszorítani levegőt belőle, hogyha megfogunk egy tölcsért, mert különben nem leszek ügyes, és ugye van vízünk, és ugye ezt a vizet, ahogy beletöltjük, és remélem, hogy nem fogom félreönteni, nem, akkor, ahogy látjátok, hát még lehetne tovább tölteni, de nincsen több vizem, akkor kiszorítja ugye a levegőt. Tehát a legjobb módja, hogy megmaradjon a flakon, és a levegő kiszoruljon, ha megtöltjük vízzel. Lelki értelemben ez egy szép illusztrációra nézve, hogy Isten hív bennünket, hogy teljünk meg lélekkel, de tapasztaljuk, hogy a mi testünk, a mi régi természetünk állandóan ugye harcban áll az Isten lelke ellen. És újra és újra előjönnek azok a vágyak és küzdelmek, amikre azt gondoltuk, hogy már rég végeztünk vele. Mindig szoktam említeni egy idős nénit, 95 éves, és én mindig úgy gondolok rá, mint aki a megszentelődésnek már olyan fokán van, és tényleg egyébként, mert Isten lelke munkálkodik benne, hogy ő már úgy mentes bizonyos dolgoktól. És képzeljétek el, azt mondja, hogy nem. Olyan gyötrő gondolatai vannak, amik korábban voltak, vagy korábban sem volt ilyen. Szóval ne hagyjuk azt a gondolatot magunkban táplálni, hogy majd a végén leküzdjük ezt, és életünk végén majd eljutunk a szentségnek arra a fokára, hogy még a gondolatok se jönnek. Nem, küzdelem van. És ahhoz, hogy engedjünk annak, hogy Isten lelke betöltsön minket, az valóban az kell, hogy ahhoz, hogy a lelkünk, a régi természetünkkel a harcot felvegyünk, hogy ahhoz az kell, hogy Isten lelke töltsön be bennünket. Isten lelkeivel, ha be vagyunk töltekezve, akkor kiszorul minden más. Nagyon sokszor az a baj, hogy fókuszálunk a bűneinkre. Fókuszálunk a küzdelmeinkre. Ez az ellenségnek a szándéka. Állandóan csak a bűneit körülforogjál, állandóan csak szégyenbe legyél, a sátán azt akarja, és lebénítson. Isten viszont arra hív, hogy teljünk meg lélekkel. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt röviden, hogy ez nem a lélekkeresztség, meg a második áldás, amit a karizmatikus mozgalom helytelenül hangsúlyoz. Ami ketté választja a hívőket egy alacsonyabb rangú hívőkre, meg vannak ugye a magasabb rangú hívők, akik már a Szentlélek keresztségben részesültek, beteltek a lélekkel. Nagyon sokszor, aki találkozik karizmatikussal, karizmatikus gyülekezettel, ott ez előfordul, hogy ezt a tanítást vallják, képviselik. Az igében ezt nem látjuk, sőt éppen azt látjuk, hogy nem így jelenik meg. Mert ez ketté választja, hogy vannak a magasabb rendű hívők. Nincsenek magasabb rendű hívők. Mi hívők mind egyformák vagyunk, kegyelemre szoruló, de kegyelmet nyert bűnösök. Isten arra hívhat bennünket, hogy teljünk meg lélekkel. És ez azt jelenti, hogy egy természet feletti életre hív minket. Arra hív minket, hogy tőle függjön a mi életünk. Akkor, amikor most az imaláncban részt vettünk, és ma este lesz egy ilyen imaláncos dicsőítő alkalom, mert az elmúlt időszakban mi gyülekezetünk is részt vett egy imaláncban, azzal az imádsággal, hogy Isten előtt voltunk és könyörögtünk a koronavírus járványban lévőkért, ugye a gyógyulásokért, orvosokért és Magyarország ébredésért. Ezzel beismertük azt és beismerjük, hogy Urunk, mi nem tudunk itt semmit tenni. Tőled függ az életünk. Amikor Isten lelkét hívjuk, hogy töltsön be bennünket, akkor ezt ismerjük be. Urunk, nem tudunk nálad nélkül semmit sem tenni. És nagyon fontos az, hogy a megszentelődés tehát azt jelenti, hogy egyre inkább rádöbbenek arra, hogy nem megy ez az Isten lelke nélkül. Nem tudok nélküle élni. Nem tudok nélküle hívő életet élni. Egyre jobban belekapaszkodok. Mert Pál apostol itt azt írja, hogy ügyeljetek arra, hogy ne legyetek ostobák, hanem bölcsek legyetek. Az idők gonoszak. Tehát józanságra hív minket Isten, hogy legyünk bölcsek. És azt a kettőt megint csak tartva az egyensúlyt, hogy Isten lelkét kaptuk, de nem leszünk rajongók, akik elvetünk minden más bölcsességet, mert mi most már csak Isten lelkére hallgatunk, de nem leszünk a másik szélsőségben, hogy elvetjük Isten lelkének az erejét, mert mi már olyan bölcsek vagyunk, és a kézzelfogható dolgokra hagyatkozunk, és a tapasztalatokra. Kettő együtt kell megragadjuk, testvérek. Bízunk Istenben, tőle függünk az ő lelkétől, de bölcsek vagyunk, erre hív minket. Legyetek bölcsek. Ne legyetek ostobák. Értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Az Úr akarata az, hogy megszentelődjetek. Az Úr akarata az, hogy egyre inkább betöltekezzetek az ő lelkével. Tehát ez nem egy második áldás, hanem ez azt jelenti, hogy egy folyamatosan az Isten lelke hatása alatt élünk. Ezt jelenti a betöltekezés. Az egyszerű fordítás itt is úgy látom, és gondolom, és mondom nektek, hogy sokkal kifejezőbb, és sokkal érthetőbb. Azt mondja, hogy Isten lelke töltsön be újra, meg újra benneteket. És ez a görög szövegben ez egy felszólítás, de egy jelen idejű felszólítás, hogy ez folyamatosan kell, hogy a mi hívő életünket jellemezze. Tehát nem egy második áldás, mint a karizmatikusok gondolják, hanem ez egy folyamatos tapasztalat, megtapasztalás és valóság a hívő életünkben, hogy Urunk, tölts be bennünket a te lelkeddel. És nem egy követelőzés, hogy tölts be bennünket, hanem egy alázatos kérése, Urunk, szükségünk van rád, a te lelkedre. És ezt olyan módon tehetjük, hogy dicsőítsük Istent énekekkel, ahogy tesszük is minden Isten tiszteleten. Hogy az énekek által Isten lelke betölt bennünket, és munkálkodik bennünk. És nem vagy igaz az, hogy egy zene, egy ének hatása alá tud az ember kerülni. És ezért mondja Pál, nem veti el az éneket, a zsoltárokat, a himnuszokat, a Szentlélektől kapott énekeket, sőt azt mondja, hogy az Isten lelke munkálja ezeket az énekeket, és egyre inkább használja is. És új énekek születnek. Itt is ugye vannak, aki új énekeket írnak. Ugye Ferenci Katár gondolok most, aki ír új énekeket, meg a Boris. Tehát amikor Isten lelke kiárad, akkor új énekek születnek. Ez egy óriási ajándéka Istennek. Hogy mindenféleképpen tudjuk őt dicsőíteni, és azáltal egyre inkább Isten betölt az ő szent lelkével, és megszentel minket. És az ő betölt, a vele való betöltekezésnek a következménye a hálás élet. Szóval, adjatok hálát mindenkor mindenért. Ez nem azt jelenti, hogy a gonosz dolgokat üdvözöljük, és örülünk neki. Ez egy szélsőség. Szomorkodunk és harcolunk az ellen, amikor gonosz dolgokat találunk. Nem örvendezünk, hogy jaj, de jó, hogy ez a gonosz dolog megtörtént. Ne értse senki félre az igét, de egy olyan hálás lelkület van bennünk, mert tudjuk, hogy Isten lelke uralkodik. És ő jót hoz ki. Istennek a lelke, amikor az ő lelkével be vagyunk töltekezve, az azt jelenti, hogy az ő jelenlétében élünk. Azt olvassuk az Ószövetségben, hogy a templomot betöltötte Isten dicsősége, az ő jelenléte, ez a Sekina, az ő jelenléte, és kizárt mindent. A templomba nem tudtak bemenni a papok, senki szolgálni, mert az Úr dicsősége betöltötte. Az új szövetségi gyülekezet, akik mi vagyunk, rólunk azt mondja az ige, hogy mi vagyunk az Isten szent lelkének a temploma. És az Isten szent lelkének a temploma azt jelenti, hogy mi közöttünk uralkodik az Isten. Mi közöttünk munkálkodik, mi vagyunk a lélek temploma, mint gyülekezet. Mi vagyunk a lélek vezetése által. Ezt jelenti a lélekkel betöltekezni, hogy mi a lélek hatása alatt cselekszünk, és tesszük azt, amit teszünk itt a gyülekezetben. Nem azért, mert egy vezető ezt mondta, vagy a vezetők ezt mondták, vagy valaki kitalálta ezt. Nem azért, mert ezt csináltuk mindig, 30-40-50 éve, vagy mindenki ezt csinálja a keresztény gyülekezetekben. Nem, azért, mert az Isten lelke ezt munkálja bennünk, és erre tanít minket az ő igéje által. Istennek az az akarata, hogy megszentelődjünk. Erre hívott el minket. De meg tudjuk őt szomorítani azáltal, amikor elfordulunk tőle, és ő helyette valami bálványt kezdünk imádni. De Isten újra és újra hív minket, hogy folyamatosan legyünk betöltekezve az ő lelkével. És végül azt a bátorítást, és hadd zárjam a prédikációt is, bátorítsalak titeket, amit maga Jézus mondott. Maga Jézus mondta ezt, Lukács evangéliumában olvassuk, 11. fejezetben, 13. versben. Azt mondja Jézus itt ebben az ige szakaszban, vajon melyik apa adna kígyót a fiának, ha az halat kér tőle? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót ad neki? Ha tehát még ti is tudtok jó ajándékot adni a gyermekeiteknek, bár gonoszak vagytok, mennyivel inkább fog mennyi atyátok szent lelket adni azoknak, akik kérik tőle. Imádkozzunk. Urunk, nem vagyunk alkalmasak arra, hogy a te jelenlétedben legyünk. A te szent lelked itt van közöttünk, ahogyan te megígérted, hogy ketten vagy hárman a Jézus nevében együtt vannak, te ott vagy közöttük. Urunk, levesszük a mi sarunkat, és levesszük minden tisztátalanságot, és leborulunk előtted, mert te szent vagy. És mi tisztátalan ajkúak vagyunk, tisztátalan ajkú nép között lakunk, És Urunk, leginkább azért állunk itt előtted, és kérjük a te bocsánatodat, mert sokszor önelégült farizeus lelkület van bennünk, és azt gondoljuk, hogy mi már rendben vagyunk, és mi már elértük a célt, és nemcsen rád szükségünk. Urunk, köszönjük a te ígédet, köszönjük, hogy te megvilágosítottad a mi szívünket, a mi értelmünket, hogy mennyire hajlamosak vagyunk még mindig a gonoszra. És küzdünk, Urunk, de köszönjük, és hálát adunk, és dicsőítünk azért, hogy a te megváltott gyermekeid vagyunk, hogy mi bízhatunk benned, hogy tudjuk, hogy a Jézus vére eltörölte minden bűnünket, és nincsen kárhoztató ítélet ellenünk. Megragadjuk hittel ezt az evangéliumi igazságot, Urunk, és bízunk benned, te benned mennyi atyánk, aki szeretsz minket, és nem vetsz el magadtól. Urunk, adjál nekünk te lelked által igazi megszomorodást, igazi bűnbánatot. Hadd szomorodjon meg az életünk, ami szívünk azok felett, a dolgok felett, amikben nem akarunk változni, amiben megkeményítettük a szívünket, hogy a magatartásunkban nem olyanok vagyunk, amilyennek te azt várod, és mi azokat kimagyarázzuk, igazoljuk magunkat. Itt vagyunk előtted, Urunk, és szeretnénk, hogyha átformálnál minket. Ezt énekeltük. Formálj, Urunk, te mennyei mester, te magad képére, hasonlatosságára. És köszönjük, hogy te azt ígérted, hogyha kérjük a te szent lelkedet, te adod nekünk. Így kérjük, mint egy gyülekezet, együttesen, hogy add a te lelkedet, söpör végig, és minden tisztátalanságtól tisztíts meg, és bátoríts meg bennünket, vigasztaljál minket, te ígéreted szerint, hogy újra és újra te hatásod alatt éljünk, a te jelenlétedben, hogy mi magunk is láthassuk és tapasztalhassuk, nem beszédben, hanem erőben a te lelkednek a munkáját közöttünk, és rajtunk keresztül. Vágyunk, Urunk, arra, hogy ébredést küldj ebbe az országba, ebbe a világba. Kezd rajtunk, Urunk. Itt vagyunk, jövünk semmit nem hozva. Jövünk, és azt mondjuk, hogy tölts meg, Urunk, bennünket, és küldj minket. Küldj minket, hogy szent életet élhessünk a szentségtelen világban, a te szent lelked ereje által. Köszönjük neked a gyülekezetünket, köszönjük a testvéri közösséget, hogy újra együtt lehetünk, hogy imádjunk téged, hogy magasztaljunk téged, hogy felfrissítsél minket, hogy megújítsál bennünket. Vágyunk arra, hogy még inkább megtapasztalassuk a te lelked csodálatos munkáját köztünk és bennünk. Jézus Krisztus nevében kérjük, mennyi atyánk, hallgass meg minket. Amen.